Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Történelmünkről minden gyerek megtanulja, hogy amikor ideérkeztünk a Kárpát-medencébe és kalandozni kezdtünk, egész Európa azt imádkozta, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Mára természetesen mindez a múlt. De a hagyományok sokak számára egyre fontosabbak, és ehhez ő is hozzátette a magáét. Elsőként élesztette fel azt a régi lovasi íjászatot, mely harcmodorral őseink Ázsiából indulva mai hazánk területére érkeztek és telepedtek le itt a honfoglalás során. A mondaszerű elemek az ő életében is megjelennek. Úgy találta meg otthonát és vele a ma már modern lovasi íjászatnak nevezett sporták központját, hogy elragadta egy vágtató ló, amely aztán épp azon a helyen állt meg vele, ahol ma él. Azóta ezt a helyet Kassai völgyként ismerte meg a világ. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem a modern lovasi íjászat megalapítója, a kassai módszer kidolgozója, a sokszoros Guinness világrekorddel Kassai Lajos. Lovasi íjász, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Amikor ide 39 évvel ezelőtt az a ló berohant önnel a hátán, az akkor fölvillanó vízióból megjelente bármi a mostani helyzetből?
A lélek nem mond tovább, csak sugal. Egy nagyon erős élmény volt. Hazatalálás élménynek nevezem most, de valahogy az én egész életemnek az a szerencséje, hogy ezzel a lelki beállítottsággal én ide születtem Magyarországra, mert mindaz, amivel én itt találkoztunk, különösen az őstörténet, az számomra mintha ismerős lett volna. Tudja, én 1960-ban születtem, és én emlékszem rá, hogy az egész család még egy laborból mosakodott, és nem volt televízió, és csend volt, és esti mesék voltak, és az én édesanyám a Láthatatlan embert olvasta föl nekem esti mesegyanánt, én még akkor nem tudtam olvasni.
Gárdonyi
Kölyök? Gárdonyi Géza, igen, és olyan érzésem volt, hogy én hazaszülettem, én itthon vagyok, és attól a pillanattól kezdve, hogy én 6 évesen megláttam a Csésebestyén Károly által lerajzolt Árpád-korinak a formáját, tehát én már attól kezdve elkezdtem ezt készíteni, és olyan szépen lassan szívott magába egyrészt az őstörténetünk, másrésztről meg az életemnek a történése is ebbe az irányba sodortak, és amikor én már meghoztam azt a döntést, hogy a lovasi íjászattal komolyabban akarok foglalkozni, és elkezdtem lovagolni, tanulni, akkor egy számomra irányíthatatlan ló berohant velem a Zselicnek ebbe az eldugott völgyébe, és ott a völgy belsejében megállt. Ugye 1988-at írunk, Kádár János ennek az országnak a vezetője, kommunizmus van, és a mi generációnk az nem nagyon tudta elképzelni azt, hogy itt lesz valaha más. De a folyamatok elképesztő sebességgel gyorsultak föl, és nagyon szerettem a helyet. Rendszeresen kijártam, megépítettem az íjászpályámat, megkerestem a terület gazdáját, a Várdudvarnoki Állami Gazdaság volt, akitől aztán bérletbe vettem. Sikerült a helyet megvásárolni, és mindez, amit itt lát, ez 38 év munkája.
Akkor, ha jól értem, 6 éves korban meglátta azt az íjat, az egy Árpád-kori visszacsapós íj volt?
Így van.
És hát gyakorlatilag független attól, hogy mást tanult mellette, mert ugye elment mezőgazdasági gépszerelőnek, folyamatosan foglalkozott ezzel, olvasott mindenről az időszakról, hagyományokról.
Meg maga a szakma, amit tanultam, az nagyon jó egészítette aztán ki a jelenlegi életmódomat, hiszen ez egy 15 hektár, ami a saját terület, és ehhez még hozzátartozik egy 10 hektár bérlet. Ezen a 25 hektáron élem azt az életet, amire azt gondolom, hogy nagyon közeli az őseimhez, hiszen a tasd a jószágot természete szerint az alapelv. És ahogy most itt nézzük a drámai eseményeket, hogy a mangalicák éppen burogatják fel a libák tojóládáit, aminek valószínű hamarosan véget kell vetnem. De az ő életük, mondhatom azt, hogy több ezer évre visszamenőleg nem változott meg. Mert ezen a 25 hektáron a lényeg az, hogy szabadok legyenek, mert úgy van elosztva a legelő terület, hogyha egy szakasz lelegeltek, akkor átmennek egy másikra, és folyamatos mozgásban vannak. A hatását azt talán úgy tudnám kifejteni, hogy a kínaiak a fensit felfedezték azt, hogy az emberekre a tárgyaknak van hatása. Hogy építek meg egy házat, annak hol van a bejárati ajtaja, és amikor belépek, ott milyen tárgyak fogadnak. De minden tárgy eltörpül a boldog élőlényekhez. Tehát amikor egy bivaj néz velem szembe, aki boldog, és a saját életét éli, vagy ezek a mangalicák, akik ott hanszúroznak, tehát amilyen képeket én itt látok, ennek megint elképesztő kisugárzása van, úgyhogy most ön itt a világ legboldogabb emberével készít riportot.
Én ennek örülök, de menjünk vissza egy picit még az íj készítéshez, mert tulajdonképpen azon alapszik minden, abból indult minden. Amikor elkezdte a íjakat készíteni, akkor mi volt ez a maga számára?
Engem a forma ragadott magával. És nagyon érdekes az, ami bennem megfogalmazódott, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. És ez az alapmotto, ez a tartalmat célozza meg, és nem a formát.
Ma de tudjuk, hogy ők mit követtek? Írás akkor nem?
Hát tartsd a jószágot természete szerint egész biztos. Én azt gondolom, hogy én nagyon sokat megérzek ebből a dologból, hiszen nem csak ez a fizikai sík van, hanem van egyfajta spirituális sík is, amiből rengeteg dolgot át lehet hozni. De a lényege ennek az egésznek, hogy a lovasíjászat az 2-3 ezer éves, de 2-3 ezer év múlva se fognak tudni másképp lovasíjászni. Tehát ugyanúgy a vágtaugrás felső holdpontján fognak lőni, ugyanúgy fontos lesz a ritmus és az egyensúly, fontos lesz a harmónia a lóval, fontos lesz az összpontosítás, hogy én egyszerre képes legyek a célra figyelni és a lóra figyelni. Tehát ezek a lényeges dolgok nem fognak változni. A forma igen. És én azt mondtam, hogy én a 20. századi anyagot és technológiát akarom felhasználni ezeknek az íjaknak a gyártására, és miután átléptünk a 21. századba, most nyilvánvalóan a 21. századi modern anyagok és technológiák felhasználása a lényeg. Tehát az állati int üvegszál és karbon váltotta le, a szarulemez karbonlemezek váltottak le, a szarvak, amik csontlemezekből voltak, most titánból készülnek, miközben megpróbálom az ősi formát lekövetni. És ennek köszönhetően jött létre egy sportág.
Említette nekem, hogy a Bársony Bálint egy jó barátja, itt is többször felléptek.
Egyrészt, másrészt meg nagyon szeretem azt, amit csinál, professzionális zenészek, és egy állati jó zenekaruk van.
Akkor most, ha megrakják a tüzet, ez fog először elhangozni.
És az, amit a Bársony Bálint zenével megvalósít, nagyjából szerintem az, amit én itt a völgybe létrehoztam.
Először az ilyek a saját magának csinálta, de aztán előbb-utóbb elkezdte mások számára is. Ki híjászkodott akkor? Kik kértek ilyet? Mire használták?
Hát szerintem ugyanazok, mint ma. Több mint 30 ezer éve híjászunk. És ez a 30 ezer év, ez nem tűnik el az emberiség archaikus tudásából, és szerintem a lelkünkben valahol ott van az, hát legalábbis, tehát vidéken egészen biztosan nem nőtt föl úgy gyerek, hogy az apja egy meghalított fűszfaveszőből nádból ne csinált volna íjat. Szerintem ez egy abszolút egy alap volt, és nyilvánvalóan addig küszködtünk az íjjal, amíg elfogytak a veszők, mert ennek a gyártása körülményes volt, és akkor jött a csúzlim, és a játékaink azok egymás nyilazásából és csúzlizásából álltak ki.
Akkor innen indult minden. Ahogy mondta, egyre több eszköz jelenik meg, ruhák, akár íjak, akár nyílhegyek, másolva a régi egykori eszközöket. Hogy lehet a formát mai tartalommal feltölteni, hogy az ne csak úgy nézzen ki, hanem ma is hiteles legyen.
Hát először ez jött létre, tehát először létrejött a lovasiászat, mint sport. Az egyfajta kíváncsiságból jött létre, ugyanis engem érdekelt az árpádkori harcosnak a tudása, és én elkezdtem gyakorolni. És ebből a gyakorlásból rendszer lett, és a rendszerből kialakult egy pálya, ez a pálya 99 méter hosszú. Ezt a pályát 20 másodperc alatt kell megtenni, amit 100 másodpercben mér egy elektronika. Középen van elhelyezve a cél, ami leköveti a lovasnak a mozgását. Tehát létrejött egy rendkívül pontosan mérhető sportág. Gyakorlatilag a célom az, hogy ez a sport bekerüljön az olimpiára, és szerintem ez egy óriási eredmény lesz, jó úton haladunk. Én létrehoztam egy világszervezetet, ennek a világszervezetnek jelenleg a központja Svájcban van, Lausanne-ban, pontosan azzal a célra, hogy összegyűjtsem azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, és hogyha elér egy kritikus tömeget, akkor be fogunk kopogni az olimpia ajtaján.
Akkor itt tegyük hozzá, hogy én megnézhettem egy edzését egy órával ezelőtt körülbelül, és fent táblákon ott nevek voltak, és kérdeztem, hogy ők kicsodák, és mondta, hogy nemzetközi bírók.
Igen, tehát 18 országban 42 nemzetközi bíró van, akiknek a száma folyamatosan bővül, tehát bővülnek az országok, bővül ezeknek a nemzetközi bíróknak a száma, és szépen lassan, folyamatosan haladunk előre, egyre többen leszünk. Ahhoz, hogy olimpia legyen, 50 országban kell szakági szövetségként működni.
Hát a fele tulajdonképpen majd, hogy nem megvan. Már.
Így van.
Ha ebből nemzetközi, akár olimpiai sportág lesz, nem áll fenn a veszélye, hogy akár a szabályokon keresztül, akár azért, mert a sportban a pénz is ott van, elveszíti azt a fajta szellemiséget, ami eredetileg elindította?
Ez nem veszély, ez egészen biztos, hogy így lesz, hiszen az olimpiai sportágakból a kultúra kilugozódik. Én emlékszem még a 60-as évek judójára, amit Jigoro Kano létrehozott, és aztán a Jigoro Kanónak köszönhetően a judóból egy olimpiai sport lett. Sokkal több kulturális panelt tartalmazott akkor még, amikor indult ez a sport, és ez az olimpiára jellemző. Nézze, amikor azt mondom, hogy 18 országban van a lovasiászat, azt mondom, hogy 18 országban van jelen a magyar kultúra, ennek a 42 nemzetközi bírónak a képviseletében, és ez egy nagyon fontos dolog. Attól a pillanattól kezdve, hogy olimpiai sportággá válik. A magyar nemzet felé ez egy rendkívüli elismerés lesz, hogyha mi magyarok adtunk a világnak egy sportágat. Szóval ez egy nagy dolog. Ezért én ezzel párhuzamosan tagja vagyok egy etnosportok világszervezetének, aminek meg az a célja, hogy megtartsa eredetében. Például itt van az mongol sasbirkózás, ami eredeti mongol, aztán a törököknek van többféle birkózása, aztán vannak különböző vívó iskolák, amik így megmaradtak, tehát ez egy közel 50 országot tömörítő világszervezet, és itt az etnosportok körében is ott vagyunk. Én több vasat tartok a tűzben, mert egyrészt nagyon fontosnak tartom az olimpiai irányvonalat, hiszen az lehetővé teszi tömegek bekapcsolását a lovasiászatba és a sporták folyamatos fejlődését. Hadd mondjam el, hogy Xi Jinping unokája lovasiászik. Tehát Kínában van egy nagyon nagy fölfutás, de hogyha ez olimpiai sport lesz, akkor még nagyobb támogatást fognak kapni például ott is, és talán a világ minden részén. Ez egy hallatlan izgalmas dolog. Miközben én azon is dolgozom, hogy a magyar kultúra elemei azok lehetőleg minél tovább álljanak fönn és maradjanak fönn. Mindenki tudja azt, hogy a kung fu egy kínai sport, vagy karate az egy japán sport. Igen. És a kung fu keresztül egy kicsit a kínai kultúrával is megismerkedik az ember, és most így vagyunk a lovasiászattal, hogy a lovasiászaton keresztül egy kicsit a magyar kultúrával is megismerkednek azok, akik ezt gyakorolják a világ különböző részén. És talán a tavalyi világbajnokság volt egy mérföldkő abból a szempontból, hogy tavaly már nem csak a versenyzők jöttek, hanem a versenyzők hozták a családtagjaikat, szeretteiket, mert szerették ezt az országot. És jöttek egy héttel korábban, és egy héttel tovább maradtak, itt nyaraltak Magyarországon.
Jó rímel erre a Molnár Leventének és természetesen Bársony Bálintéknak a következő száma, az őrző. Kicsit úgy érzem, hogy ez egyfajta misszió is a magyar hagyományoknak a, hát úgy őrzése, hogy azt tovább kell adni, mert különben, ha valaki nem gondozza, akkor megszűnik.
A kell szó felől nem szabad ezt megközelíteni. Én mindazt, amit elértem az életbe, azért értem el, mert nagyon szeretem azt, amit csinálok. Tehát a kell, hogy hagyományt kell őrizni, meg át kell adni, ez szerintem nem az az irányvonal, amit én hangsúlyoznék. Én ezt nagyon szeretem csinálni, ez az egész szeretetből jött létre, és akik körülöttem vannak, ugyanazért csinálják, mert szeretik. Mindig lesz annyi ember, aki számára ez fontos. És aki számára nem fontos, annak az embernek valami egészen más dolog a fontos, és szerintem jól megférünk mi egymással.
Tisztelem múltam értékét, teremtem méltó jövőjét, jelenem a kulcs, mit nyitok ki? Mit zárok be én? Ki az önző? Ki az önző? Ki az önző? Ki az önző?
Azon tűnődtem, miközben azt mondta, hogy a magyar kultúrát megismerik a világ különböző pontjain, hogy lovasíjászat volt Észak-Amerikában, az indiánok mesterien csinálták, Mongóliáról nem is beszélve, de sok-sok nép ugyanezt elmondhatja. Ez segíti, hogy az ő saját hagyományaikat is sokkal inkább felfedezzék?
Én nagyon fontosnak tartom, hogy a két kultúra van, az egyik kultúrában mély gyökerei vannak a lovasíjászatnak, de az európai országoknak a lovasíjászat az semmit nem jelent. Úgyhogy ha én olyan területen vagyok, ahol gyökerek vannak, ott én mindig fölhívom figyelmet arra, hogy tessék ezeket ápolni, és egy mongol lovasíjász az nézzen ki úgy, mint egy mongol lovasíjász. Tehát én nem standardizálom ezt a dolgot. Maga a versenyszabályrendszer az rendkívül szigorú. A világ minden részére utazom, és csak akkor adom át a pályát, hogyha az teljesen hiteles, és a verseny lebonyolítás szabályok szerint megy. De én mindenkit abban az irányba ambicionálok, hogy a saját kultúrája markánsan jelenjen meg, akár öltözékben, a nyergekben, a lófajtákban. És ezt nagyon jó látni például, hogy Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Katarban mennyit beletesznek az arab kultúrából. Ők is hasonlóan a magyarokhoz egy mélyebb értelmét keresik magának a lovasíjászatnak, hiszen a kultúrájuk szerves része volt.
És milyen a magyar lovasíjász?
A magyarok a legjobbak, tehát ezt mondanom se kell. Csiszé Ivett nevét szeretném megemlíteni, aki tavaly világbajnok lett, és Molnár Dávid, aki a férfi világbajnokunk. Mi még nagyon-nagyon az élbolyban vagyunk. A magyar lovasíjászoknak talán a legfőbb előnye a világgal szemben, hogy több mint 30 év alatt egy kidolgozott edzéselmélet és módszertan jelent meg. Az, hogy hogy fogom meg az íjat, hogy fogom meg a vesszőt, hogy lovagolok. Itt már 25 évvel ezelőtt itt már szigorú vizsgarendszer volt, aminek az volt a célja, hogy azokat a mérföldköveket letegyük, ami ennek a harci művészetnek a mozgáskultúrája, és ezt tanulták meg az emberek.
De ezt hogy lehetett, bocsánat, hogy szóval vagyok, hogy lehetett megtudni, hiszen az Árpád-kor az elég messze volt.
Így van. Ez úgy működött, hogy én a kis nyerges vontatommal bementem egy zsákutcába. És amikor azt láttam, hogy itt fal van, nem tudok tovább menni, akkor ezzel a nyerges vontatóval nekem vissza kellett tolatnom. Na most, amikor egy ember elkezd a nyerges vontatóval tolatgatni, ott törnek a tükrök, meghozok egy-két kocsit, szóval az egész életem erről szólt. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Mondhatom azt, hogy ami hibát el lehetett követni, nagyjából én azt mindent elkövettem, az íjjal, a lóval, de mire odáig eljutottam, hogy megszületett ez a tudás, és átadtam, addigra már egy letisztult rendszer volt, nem beszélve arról, hogy amikor külföldön elkezdtem tanítani, vagy külföldre kivinni a pályát, addigra már egy nagyon összerakott rendszerre alakult. És pontosan ezért egy magyar számára van egy tiszta Kodály módszer, ha zenei hasonlatot tudok hozni, és mondjuk a világ bármely részére megyek, ott rengeteg önjelölt oktató volt, és mindenki a kis hülyeségét vitte. Tehát gyakorlatilag, amikor én kimegyek Kínába, akkor ott 8 emberből 8 különböző technika van. Magyarországon egy technika van, és ezzel mi a világ élvonalába tudunk lenni egyelőre, viszont egyre többet hangzik el tőlem az, hogy nem elég magyarnak lenni, edzeni is kell. Tehát azoknak, akik komoly eredményeket kívánnak elérni, azért most már egyre több munkát kell belefektetni. Véleményem szerint a következő csapat az a kínai lesz, mert ők melósok. Látom, hogy ez a fajta lendület, ami az iskolákban van, ez a lendület, ami a munkahelyeken van, egész egyszerűen átsodródik ide, és a szabadidő laza eltöltésénél sokkal több az, amit én ott látok, marha keményen edzenek, és nagyon kreatívak.
Hajlamosak vagyunk a lustaságra? Megsporolni a munkát?
Szerintem nem. Szerintem mi magyarok jobb emberek vagyunk, mint amilyen kép a médiából sugárzik. Én azt látom, hogy a magyar ember a saját sikereitől el van zárva. Tehát Isten igazából a média nagyon mostohán kezelte a sikereket, mostohán közölte azokat a pozitív dolgokat, amiből rengeteg van ebben az országban. És én nagyon bízom abban, hogy ebben lesz egyfajta változás, mert nézze, az a világbajnokság, amit itt egy székely lány nyert meg, azt nem közvetítette a média, és ezek hibák. Most gondoljon bele egy olyan VB-be, ahol a világ legjobbja itt vannak, és a dobogó közelében nem áll külföldi, hanem a magyarok állnak a dobogon. És én azt látom, hogy a magyar emberek nagyon jó képességűek, nagyon szép ez az ország, de valahogy önmagukba, a hazájukba elvesztették a bizalmat azért, mert nem volt visszacsatolás, tehát mínuszba vagyunk kultúra.
Bársony Bálint, megint csak, adjon el Isten. Kell valamiféle ilyesfajta háttértámogatás, hogy a kezdeti víziókból 30-40 év alatt akár egy ilyen hatalmas világméretű mozgalom kialakulhasson?
Én atyai jó barátommal, Müller Péterrel tegnap látogattam meg, nagyon szeretem, és nagyon mély beszélgetések vannak. Hát nyilvánvalóan ezeknek a mély beszélgetéseknek nagyon hasonló a lefutása a spirituális életről és Istenről, és mindig azon törjük a fejünket, hogy vajon mekkora szerepe van az életünkben nekünk magunknak. Tehát az önismeret, amiről én nagyon sokat beszélek, az önismeretnek talán az egyik legfontosabb célja az kellene, hogy legyen, hogy egy ember mindig tudja azt, hogy az az elért eredmény, azt most ő ért el, vagy a Jóisten segítette oda. Mert hogyha ezt összekeveri, abban nagyon nagy problémák szoktak bekövetkezni. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok, én nem félek a munkától, és nem félek a teljesítménytől. Nem vártam, hogy a sült galamba számba essem, de pontosan tudom, hogyha akkor és ott nem úgy alakul, amivel nekem nem volt hatásom, akkor most itt nem beszélgetünk és csináljuk ezt a riportot, és ezt lehet érezni. Én bevallom őszintén, hogy azokat a sikereket, azokat az eredményeket, amiket én elértem az életben, azt, hogyha a Jóisten akkor és ott azt oda nem teszi, akkor én nem tartok itt.
A családja életét mennyire befolyásolja ez az életmód?
Hát az én feleségem táncosnő, két csodálatos lányunk van. Ő gyakorlatilag a szülésből, az anyaságból most tudta kidugni a fejét, én azt mondom, hogy talán az idei év, és az első ilyen szabad pillanata az volt, hogy akkor elkezd lovasíjászni. Tehát ő most kezdett el, nem volt ilyen presszió. De valahogy ezt úgy felfedezte saját magának, és azt látom, hogy ez nem egy have some fun, tehát ő nagyon komolyan veszi, és nagyon beleéli magát, és egyre jobb eredményeket ér el. Nagy öröm ez nekem, mert nagyon sok közös élményünk származik ebből.
Kislányokat érdekli a dolog?
A kislányok azok úgy vannak ezzel, hogy ebbe születtek bele. Ja. Tehát a lovasiászat a legtermészetesebb dolog a világon, mert éjjel-nappal lovasiászik folyik, tehát nekik ez nem. De hát a nagyobbik az jiu-jitsuzik, úszik, most éppen egy szavaló versenyen van.
mit csinál, még focizik, népi táncol, ami nagyon fontos. Tehát mindent is csinálnak a csajok, nagyon szeretem őket. És ez egy olyan korszak, hogy a kötelet nem lehet tolni. Tehát én nagyon boldog leszek, hogyha nekiállnak ennek a dolognak, úgy, ahogy a feleségem is csinálja, de hát nincs egy ilyen kötelező jelleg ennek.
Mondta, hogy a gyerekkorában még lavorban mosakodtak tévében.
Az egész család,
így van. Az édesapja, édesanyja mivel foglalkozott?
A édesapám,
ők itt laktak,
édesapám 91. életévében van. Ő nyomozó volt, és az életének volt egy korszaka, amikor a Somogy megyei rendőrfőkapitányságnak a emberülési csoportjának volt vezetője. A nagypapa az hivatásos katona volt a II. Világháborúban, és 90 évet élt ő is, és hát én meg lovasiász vagyok. Nem is tudom, hogy látunk-e párhuzamokat a militarin.
Ők hogy fogadták egyébként ezt az irányt?
A nagyapám, nagyon szerettem a nagyapámat, ő mindig kivette a kezemből az éjat, és azt mondta, hogy Lajkó, ne ezzel foglalkozz, ebből nem fogsz majd megélni.
De hát akkor nem lett igaza.
Hát ez az egyetlen tévedése volt szerintem.
Tanítványaitól mit vár el?
Az, hogy közelebb kerüljenek önmagukhoz. Mester, ha tehet valamit egy tanítványért, akkor az, hogy közelebb viszi önmagához. Ez a legfontosabb.
Ugye most nem csak az ön otthonában vagyunk, hanem ez a lovasiászatnak is a központja. Amikor ilyen szemmel is végignéz ezen a völgyön, elérkezett már az idő, amikor azt mondja, hogy ez már önjáró? Fent tudja tartani saját magát? Megerősödött annyira, hogy...
Mit ért önjárás alatt?
Hát egyszer át kell adnia majd valakinek.
Én ott nem látok problémát, mert a lovasiászatban van egy szabad idősport, van egy professzionális olimpiai élsport, aminek az a célja, és van egy harci művészeti rész. Na most a harci művészeti rész az egy autoriter, elsősorban kulturális, spirituális út, nagyon meghatározó szerepe van az alapító mester személyének. És itt gyakorlatilag az alapító mester halála után általában szét szoktak szakadni ezek a rendszerek, és itt magában a harci művészetben lehet, hogy lesz egy váltás, megtorpanás, nevezik ezt bárminek, a sportban nem gondolom. Elképesztő mennyiségű tehetséges lovasiász van. Én nyugdíjas bácsiként még tudom koordinálni, irányítani a feladatokat, de ezt én önjárónak látom. A sportban nem egy karizmatikus vezetőt kell követni, hanem azokat a szabályokat, amit viszik a rendszer.
Azt olvastam a könyvében, hogy az életében egyszerre volt a kérdésembere és a feleletembere is. Az utóbbi időben már egyre elfogadóbb. Mi minden változott meg önben az elmúlt 40 év alatt?
Megöregettem. Megöregettem, igen. Nézze, én két utat jártam be életem során. Egy befelé vezető önismereti út, ami a lovasiászat, mint harci művészet. És mondjuk úgy, hogy minden lövéssel az íjász egy picit közelebb tud kerülni önmagához, hát ez mégiscsak 38 év. A másik meg ezzel párhuzamosan bejártam az egész világot. És nem mint turista jártam be, hanem tanítottam, és egy kicsit bele tudtam látni rajtuk keresztül a kultúrába. Tehát én mindig egy adott nép kultúrájában azáltal, hogy az emberekkel szorosabb kapcsolatot alakítottam ki, talán egy picit mélyebben beleláttam. Talán egy kicsit az ő lelkükbe, hogy milyen az iszlám világ, vagy milyen Kína. Gondoljon bele, hogy 25 éve kezdtem Kínát építgetni, és láttam azt a negyed évszázadot, ami alatt gyakorlatilag felrobbant Kína. Az valami döbbenet, hogy ott micsoda ipari forradalom zajlott le ebbe a negyed évszázadba. Aztán az Egyesült Államok, nyilvánvaló Oroszország például, és aztán még hosszasan lehetne sorolni. Tehát én ebből a két útból nagyon komoly tapasztalatokra tettem szert, amit nagyon szívesen osztok meg.
Maradt még egy zeneszámok, de az most kirí a sorból. Szörényi Leventék énekelték annó a Fáj minden csók az Illés együttessel. Erre most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt miért választotta. Annyit tudok, hogy jó barátok Szörényi Leventével.
Így van, nagyon szeretem a Leventét, tehát több mint 30 éves kapcsolatunk. És hát én 6 éves voltam akkor, amikor felcsendültek ezek a hangok, és most, hogyha meghallgatja ezt a hallgató, akkor egy olyan számot hall, ami kiverte a biztosítékot akkor. Mi ez a most is? Fáj, fáj, fáj! Mi ez? Huligánok! Mi ez a hosszú haj? És ezt azért tartottam nagyon fontosnak, hogy azok az emberek, akik a mai zenét hallgatják, azok a rendkívül trágár szövegekkel, azok egy kicsit gondoljanak arra, hogy ez a szám volt 60 évvel ezelőtt az, ami kiverte a biztosítékot, és ez talán érdekes lehet ebből a szemszögből.
Egy mennyit változtunk?
Hát nem keveset. Hát a belegondolom.
Amikor az önnek készült interjúkat olvastam, szinte majdnem mindegyikben az erkölcs, a morál a szóba került.
Hát az egész életünkhöz hozzátartozik. Hát azért nyitott szemmel járunk, akkor látjuk, hogy milyen folyamatok vezettek oda, ahol éppen most tart ez az ország. És hogy én alapvetően a kultúrára hívom fel a figyelmet, mert a kultúra képes arra, hogy egy magasabb morális tartást adjon, mert nekünk nem gazdasági problémáink vannak, hanem morális problémáink vannak jelenleg. És hogyha ezeken tudunk javítani, akkor biztos vagyok bent, hogy egy élhetőbb országot fogunk élni.
Újra várok rád, mint ahogy nem régen volt. Ismét várok rád, úgy érzem, boldog vagyok. Csak még fáj, 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 csak még fáj, 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 csak még fáj, fáj. Jó, hogy most itt vagy nálam, látod, hogy tiéd vagyok. Jó, hogy most itt vagy nálam, feledni mégsem tudok. Hisz még fáj, 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 hisz még fáj, 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 hisz még fáj, 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 minden csók, minden csók. Csak egy álomkép, úgy felejteném, ami fájnék. Ígérd meg, nem hagysz el soha többé.
Vendégem a modern lovasíjászat megteremtője, a sokszoros Guinness világrekorder Kassai Lajos volt, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje és középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Radicsus a zenei szerkesztő, Svarsznóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Rádió Színház.
A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.
Ritka kertben találsz télben kinyílt virágot, vagy zöld ellő kedves kellő pálmafaágot. De ó, mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse. Az házam túl, az utcám túl alig sétáltam.
Itt a gyógytea. Kortyolgassa lassan. Úgy. Jobban van már, János?
Köszönöm, Aletta. Megint elkapott az átkozott. Mindjárt elmúlik.
Amikor este lefeküdtem, maga még dolgozott. És hajnaltájt, amikor felkeltem, hogy betakarjam a gyereket, ugyanúgy láttam a papíros fölé görnyedni.
Holnap meglátogatják iskolánkat az új fejedelem bizalmas emberei. Nem mindegy, hogy milyen indulattal számolok be Barcsainak a kolozsvári kollégium állapotáról. Meg kell írnom, mire van szükségünk, mi a szándékunk, hány tallérral lehetne segíteni.
Majd ígérnek valamit, ígérgetnek, törődnek is aztán vele. 6. esztendeje, hogy itt élek Erdélyben, de ez alatt több furcsaságot láttam és hallottam, mint 18 éven át a szülőhazámban.
Hollandiában is tapasztalhattál volna eleget, csak hogy akkor még gyerek voltál, Aletta.
Jó. Nem akarom még el is keseríteni. Csak fáj ez a hiába való hadakozás, ez a mindennapos félelem.
Én bennem nincsen félelem.
Tudom. Azért kettőződik bennem. És még röstelkednem is kell, mert minket mindenki sajnál.
Nincs miért röstelkedned.
Itt van az az egykori diák. Az is szánakozik.
Kicsoda?
aki a hazahívó üzenetet átadta Utrechtben. Parajdi kis Mihály.
Miska! Ide jött, és te várakoztatod?
Hallotta, hogy feltört a köhögés. Nem akart akkor bejönni.
Küldd be, kérlek!
Jó, jó, küldöm már. Várjon, felpolcolom a párnáját. Jó. Így. Dőljön hátra szépen. És ne feledkezzék meg a teájáról.
Adjon Isten, János!
Mihály! Gyere csak beljebb, hozott Isten. De szépen kigömböhettél. Piros posgás vagy és bivajerős.
Á, időnként eret kell vágatnom magamon.
Hát ez az öltözék. Te. Csak nem lettél pap?
Két út van a magunk fajta szegény sorsú kálvinista diák előtt. Vagy a tanító sorsát vállalja, vagy a papét. A tanító mindenkinek a szolgája. A pap csupán Isten.
Tehát túl soknak találtad a szolgálatot.
A falumban meghalt a pap. Engem hívtak a helyébe, hát hazamentem. Van egy kis házam, családom. Nem élünk úgy, mint a püspökök. Tudod, a hívek is szegények mifelénk. De ha az ember baromfit tart, okosan művelgeti a szőleit, én mondom neked, János, nem kell félnie senkitől, semmitől.
De nem ám.
Tudod, azért is jöttem, hogy segítsek rajtatok. Amennyire tőlem telik.
Köszönöm. Nem akarlak megbántani, de tán aranybányára lehetnél?
A szomszéd faluban most megüresedett a parókia. Szívesen fogadnának téged, legyél a papjuk. Én már puhatolóztam. Annyi lesz a fizetség, mint amennyit most kapsz ebben a kolozsvári iskolában. De a nyugalom, a csend, az megfizethetetlen. Ott aztán nem irigykednek majd rád, nem fondorkodnak ellened. Szeretettel, jó szándékkal közelednek feléd, és aszerint cselekednek, ahogy te jónak látod.
Én a ma bizonyos két út közül a másikat választottam. A rögösebbiket.
Bele is rokkantál, barátom. Már ne is haragudj, hogy kimondom. Látom én, hogy megfáradtál. De tudja ezt Erdélyben mindenki.
Mindenki? Csak én nem. Itt mindenki mindent jobban tud, mint akit illet.
Viharos idők ezek, János. Egyik fejedelem a másikat kergeti. A török meg ugrásra készen. Vérszemet kaptak a Habsburg palástba csimpaszkodó katolikusok is. Tánc lesz itt, barátom. Olyan tánc, amíg annak el nem ül a pora, jobb, ha meghúzódunk a hegyek tövében. Ha kell barlangban, ha kell kemencesodban.
Amikor a Forcius tanácsait írtam, azt a munkát, amelyel nem csak a fejedelem fiának, Rákóczi Ferencnek jellemét akartam pallérozni, hanem valamennyi ifjújét. Papírosra vetettem ezt a tanácsot is. Ha melyedben vagyon még elevenség, ha szívedben a virtusnak csak szikrája maradt, távol, távol légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok. Keményeket, keményeket keres. Tűzön, vizen, kősziklákon, havasokon járj, kelj.
Szép.
Nem az a fontos, hogy szép-e. Igaz. De csak akkor válik végleges igazsággá, ha magamra is kötelezőnek tartom.
Senki sem kételkedik benne, hogy a virtusnak nem csupán szikrája égcsere Jánosban. Ám a lángot át kell menteni az ivatarokon. Én erőgyűjtésre biztatlak, nem futamodásra.
Nincs is mitől megfutamodnom.
Ha lekicsinled a csapásokat, amelyek téged értek, amióta hazaértél holland földről, akkor ez arról val, hogy nagyon elkeseredtél, szegény barátom. Vagy amit nem hiszek, hogy igencsak elbizakodtál.
Mindkettőben tévedsz, Mihály. Amikor megérkeztem a feleségemmel és kisfiammal Gyulafehérvárra, a püspök ígérete szerint mindjárt állást kaptam az akadémián. Taníthattam, méghozzá úgy, ahogy én akartam. Nem engedtem többé, hogy értelem nélkül biflázzák a latin és görög versezeteket. Ha valamit nem értettek, magyar nyelven hoztam nekik a példákat abból a kicsiny világból, amit már megismertek. Hamisan szerénykednék, ha az akkori fehérvári székfoglaló beszédemet nem tartanám diadalnak. Látnod kellett volna, Mihály, a diákok arcát, fényesülő szemét, hallanod kellett volna az öröm önkéntelen hangjait. Nem. Nem nekem szóltak, hanem annak a frissítő, újító szellemnek, amelynek szószólója lehettem. Látnod kellett volna, hogy pillantgattak egymásra, amikor azt mondtam, hogy inkább sírnom kellene, mint beszélnem, ha az egész magyar nemzet örök gyalázatára fájó szívvel szemlélni vagyunk kénytelenek, csapásainknak, ínségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és aluszékony tespedésünknek végtelen tengerét, és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy mi már nem is a fegyveres erőszak, nem is a rabság miatt, hanem magunk szántából, puszta álomkorságból, tiszta meggondolatlanságból, szamártunyaságból, eltompult és elfásult lelkiismeretből minden iparosi és tudományi dologban idegen segítségre szorulunk. Az idegenek bennünket bárgyuknak, barbároknak, tudatlanoknak, faragatlanoknak hívhatnak. Portékáikat ránk tukmálják, szegénységünkön híznak. Holott nem a nemzetünk barbár szellemében rejlik az elmaradás oka, hanem a szerencsétlen oktatásban.
Nem. Nem, János, nem volt ez diadal. Nem volt egyéb, mint jeladás a maradiaknak, a változtatni resteknek, hogy most aztán rajta rohanjanak rád, gáncsoljanak el. Csalódtak benned, és sértve érezték magukat professzortársaid is, hiszen a Fehérvári Akadémia állapotait zűrzavarosnak ítélted. Tudom én. Nagyon jól tudom, hogy alig egy esztendővel a székfoglalód után az iskola vezetőség elé terjesztetted a javaslataidat. Diadal volt az is, persze. Csak hogy ő nekik.
Tisztelt professzori kar! Nem óhajtom kegyelmeteket sokáig feltartani, hiszen már estebédre csengetnek a kollégiumban. Én azt mondom, ne döntsünk! Az apácai uram ábrándozásait illetően alaposan meg kell hányni vetni minden részletet.
Kérem, Bazilius rektor úr, uraim! Immár negyedfél hónapja, hogy benyújtottam az oktatást módosító, vagy ha úgy tetszik, kimondom kereken, gyökeresen változtatni akaró tervezetemet. Tervezetemet, uraim, nem pedig ábrándozásaimat. A tervezet mindig közelebb áll a valósághoz, mint az ábrándozás. És éppen az a törekvésem, hogy az iskola is közeledjék a valósághoz. Az utóbbi 100 esztendőben az utazók, a tudósok fölfedezték, hogy jóval tágabb, és sok tekintetben másképp fest a világ, mint ahogy a régi görög, latin, arab szerzők hitték. A hajósok új földrészekre, új szigetekre, új tengerekre bukkantak. Sosem látott ásványokról, növényekről, állatokról és népekről szereztünk tudomást. Valamennyien helyet követelnek maguknak tanítandó könyveinkben, leckéinkben. A geográfiának, a geometriának, a számok tudományának kellő ismerete nélkül nem hagyhatja el senki az iskola padjait.
Mi lenne, apácai uram, a szegény diákgyerekekkel, ha a menzán a szakács mindazzal traktálná, amit aznap a konyhakertben, a ház körül, az ólakban, az istálóban talál? Gyomorrontás, de kolosszális!
Ha akadémiánkból kikerül a növendék, lehet belőle földbirtokos, pap, tanító, katonatiszt, kereskedő, építőmester, de lehet fejedelem is. Mindenhez kell legalább annyit értenie, hogy a maga mesterségében majd könnyebben tökéletesíthesse magát.
Az élet úgyis megtanítja őket mindarra, amire szükségük lesz.
Bölcsmondás, tisztelt kolléga uram. Akkor hát zárjuk be az iskolákat, minket meg eresszen szélnek a nagyságos fejedelem.
Ugyan?
Egymás szavainak félremagyarázása viszálykodáshoz vezet, uraim. Mindnyájunk célja, hogy akadémiánk tanulóit ugyanolyan vagy magasabb műveltséggel lássuk el, mint az európai reformata főiskolák a magukéit. Apácai uram úgynevezett tervezetében ezt gátolni igyekszik.
Én éppen ellenkezőleg.
Kegyelmed azt tanácsolja, hogy az alsó klasszisokban a latin nyelv helyett magyar nyelven oktassuk a tudományokat megalapozó tudnivalókat.
Igen.
A végzett diák mi nálunk tehát kevesebb latin tudással büszkélkedhetik.
Lehet. De több és elmélyültebb tárgyi tudással. Miért szabad az angolnak, a belgának, a németnek a maga anyanyelvén tanulnia? És miért nem szabad a magyarnak?
Ezek meddő viták, kérem. Apácai uram egyébként is túlságosan elbizakodik, ha a mi egyetértésünkre számít. Az a mód ugyanis, ahogyan a diákok kegyeibe igyekszik férkőzni. Az olcsó népszerűsködés, a tréfák elsütögetése, méghozzá magyarul. a különböző képek mutogatása, az óraközi muzsikálás inkább a vásári népmulattatókat juttatja eszünkbe. A professzori tekintélyt mérhetetlen rongálják az eféle rafinériák, de ha csupán a kollégiumbeli esti beszélgetések stílusát figyeljük, már akkor is...
Ez fájt nekik a legjobban. Ez. Egykori diákoktól tudom, akik azóta már szerteszélettek Erdélyben, hogy amikor Csere János órát tartott a kollégiumban, egyszerűen elnéptelenedtek a többi termek és kamarák, ott tolongtak valamennyien a fiatal professzor körül, itták a szavát, felfogták a példáit, és úgy érezték, mintha szellemi játékokkal tornáztatnák az elméjüket.
Nem enyém az elsőség érdeme, Mihály. Néhány évvel ezelőtt Koméniusz is így tanított Patakon, Lóránfi Zsuzsanna pártfogásával.
Az irigyek szemében az sem volt mentség. Irigyeltek a fehérváriak, János, irigyeltek. Ha több lett volna a fizetésed, mint az övék, ha jutalmakkal és kegyekkel halmoz el a fejedelem, azért sem irigyeltek volna jobban, mint a diákok rajongásáért. Ez így igaz. És mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy éppen Bazilius Izsák a rektor járt elől az irigykedésben és áskálódásban. Őt aztán megbecsülték arannyal, bizodalommal. Csak hát nem a fiatalok, hanem a nagyurak.
Rá is szolgált a megbecsülésre. Jól megtanulta a hízelkedést, az ármánykodást, amikor még az angol király udvari papja volt.
Bár fejezték volna le őt is a királyával együtt. De ügyesebb volt, megszökött, csavargott Európán keresztül kasul, még a töröknél is kilincselt. Az ördög tudja, miért fogadta be második Rákóczi György? Miért adott alája professzori, sőt, rektori széket? Miért hallgatta meg a tanácsait? Diadal, azt mondod? Hát, az aztán diadal volt. A Bazilius féle baziliszkuszok diadala. Hogy elüldözhették Apácai Csere Jánost Fehérvárról, az ország egyetlen akadémiájából.
Vizet! Légy szíves, vizet!
A borogatást is kéred? Látod, látod, szegény cimbora. Ha pap lettél volna, ha az én utamat járod, mindettől megmenekedhetsz. Nem teszi tönkre az egészséged, nem töri meg a pályád ívelését az a nagy megpróbáltatás. Az a lidércálomnak is szörnyű szeptember 24-e.
Köszönöm, fiaim! Örömmel fogadtuk el az akadémia meghívását erre a szüret előtti záró egzámenre. Kedvünk tellett a jámbor istenes szónoklatokban, az áhítatos éneklésben. Mindez nem csupán a tanuló ifjakat dicséri, hanem tanítóikat is. Legfőképpen a rektor urat, Bazilius Izsákot. Vivát Bazilius!
Vivát Bazilius! Vivát!
Nagyságos és fényességes fejedelem, mindannyiunk oltalmazó ura, holtomig boldoggá tesz nagyságod elismerése. Nagyságod elméje a csatatereken épp úgy tündökli kiválóságával, mint a tudományok kertjeiben. Engedje meg nagyságot, hogy iskolánk hagyományaihoz híven eme ünnepséget szellemi csemegével, nyilvános disputával koronázzuk meg. Diákok szoktak ilyenkor vitatkozni fenkölt dolgokról, ám a fejedelmi jelenlét most többre kötelez, így hát magam vállalkozom, hogy nagyságtok elé tárjam kisdett gondolataimat korunk legnagyobb veszedelméről, az angliai independentizmusról, amely tudvalevőleg nem egyéb, mint mindennémű felsőbb hatalom megtagadása, fejetlen lábság, királyok, püspökök, fejedelmek ellen törő támadozás.
Folytassa csak, Bazilius uram, nagyon-nagyon érdekel.
Nagyságos fejedelem, tisztelt professzortársaim, sokra hivatott tanulói fiúság. Vajon csak a felleget kárhoztatjuk-e a jégverés miatt, vagy a szelet is, amely a felleget hozta? Az angol independensek királygyilkos jégveréséért felelős szelet úgy hívják, hogy puritanizmus. A puritánusok, akik a reformált egyházat püspök nélkül akarják igazgatni, parasztok, iparosok, akárki fia népek úgynevezett presbiteriumai tanácsai által, bizony sokkal fenyegetőbbek, mint gondolnánk. Ahová ezek immár beférkőztek, rajta az úrnak szöllejéből kigyomlálni siessünk. Ahová pedig beférkőzni igyekeznek, reájuk hiú szemmel vigyázunk. Hajdani hazámban, Angliában is, lám ő felségét, Károly királyt is a presbiteriánusok kötözték meg, hogy végül az independensek elmetszessék a nyakát.
Bölcsen választotta Bazilius uram beszédje tárgyául az independensek rémtetteit, melyek a nagy Anglia mai zivataros állapotához vezettek. Jól tudom én, hogyha egy rengeteg erdő valamely zugában tűz üt ki, akkor csupán a széltől függ, eljut-e a láng az erdő más részeire is. Ez a szél, jól mondotta Bazilius professzor, maga a puritánus presbiteri eltévejedés. Ha a mi erdélyünk hegyei közé is eljut a fuvallata, rossz napokra ébredünk.
Tagadhatná-e bárki is, hogy már eljutott?
Igen, már eljutott. És ha nem vigyázunk, tüzet lobbant a mi fejedelmi székünk alatt is.
Így van, ez az igazság.
Nem óhajtom uralkodói szóval berekeszteni ezt a tudományos vitát. Itt mindenki szabadon szólhat meggyőződése szerint. Ha a tanító urak közt akad independens, álljon elő, és tegye meg ellenvetéseit, már ahogy az a disputákban szokás.
Nagyságos fejedelem, urunk, én nem hiszem, hogy találni közöttünk ilyet.
De én bizonyosan tudom, hogy van ilyen tanító. Hiszen Bazilius urammal már nem egyszer beszélgettünk erről négy szem közt.
Ó, hát az legfőjebb hangos gondolkodás volt. Távol áll tőlem a gyanúsítgatás, még távolabb a rágalmazás.
Kérem, szólhatnék én is, nagyságos fejedelem.
Á, domine apácai! Rendkívül kíváncsiak vagyunk az okoskodására.
Nem szándékozom okoskodni. Csupán arra szeretném felhívni nagyságtok figyelmét, hogy az imént kilődözött nyilak itt nem találhatnak célba. Nem is hallottunk olyant, hogy közöttünk valaha is independensek lettek volna. Azt sem hiszem, hogy most lennének. Hanem amennyiben vannak néhányan, akikről itt szó esett, azok presbiteriánusok. Ami engemet illet, én sohasem voltam independens, most sem vagyok az, és nem is leszek soha. Ám a sokan tudják rólam, hogy igenis presbiteriánus vagyok.
A presbiterianizmus út az independentizmushoz.
Kegyelmes uram, természetesen így mondják, de tévednek.
A fejedelem téved. Jó, hogy azt nem mondja, hazudik.
Bazilius úr, azt hitte, nem merem akár a fejedelem színe előtt is vállalni a meggyőződésemet?
Legbelül mindenki olyan meggyőződést vallhat, amilyent akar. De a tanító professzor, ha rosszat gondol, azt terjeszteni is kívánja. Apácai uramnak ajánlom, mást ne tanítson, mint amit az akadémia rektora előírt, mert Isten engem úgy segéljen. Ha valami más tanít, én a marosba vettetem, vagy a toronyból dobatom le.
Rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordi Géza, Bazilius Kautsky József, Rákóczi György Csíkos Gábor, első professzor Pándi Lajos, második professzor Zács János, Betlen Miklós Benkő Péter, Pávai János Végvári Tamás, hírvivő Szirmai Jenő. Rendezte Avanesian Alex.
A hangfelvétel 1975-ben készült. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.